Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ezekben a napokban a magyar nép újkori történetének, történelmének dicsőséges forradalmára, az 1956-os forradalomra emlékezünk. Istennek hálásak vagyunk azért, mert úgy, ahogy ma is népünk akkor is éber volt, és kijelentette, megjelentette abban a forradalomban azt, hogy Istentől kapott helyünkön saját rendünk szerint szeretnénk élni. Isten segítsen bennünket, hogy ez a gondolat továbbra is élő maradjon bennünk, és úgy tekintsünk a hazánkra, mint ami Istentől kapott földünk, amely a miénk, amiért mi vagyunk a felelősek, akarjunk ezen a földön maradni, élni Isten dicsőségére egymással való közösségben. Erről a közösségről szól, és ebben erősít bennünket a szózat is, amelyet most énekeljünk el Isten tiszteletünk kezdetén. Testvéreim, és Isten tiszteletünk folytatásában énekeljünk Isten irgalmáról a 89. Zsoltárunk első, valamint 7. versét énekelve. A 89. Zsoltárunk első és 7. versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Örökké éneklem,
testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk hitvallásunk soron következő tanítását, melyet Víg Tamás presbiter testvérünk olvas közöttünk a Heidelbergi KT 43. úrnapjából. A 43. úrnapja a 10 parancsolat magyarázata, ezek közül a 9. parancsolat magyarázata, amely így szól: ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot.
Mit kíván a 9. parancsolat? Azt, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, senkinek szavait el ne csavarjam, más rágalmazó és gyalázó ne legyek, senkinek meghallgatása nélkül való és könnyelmű elítélésében részt ne vegyek, hanem mindenféle hazugságot és csalárdságot, mint az ördögnek tulajdon műveit, ha csak Isten súlyos haragját magamra vonni nem akarom, kerüljek. Törvényes és minden más eljárásomban az igazságot szeressem, őszintén kimondjam és megvalljam, és fele barátom becsületét és jó hírnevét tehetségem szerint oltalmazzam és előmozdítsam.
Isten igéje hangzik közöttünk a 94. Zsoltárból. A 94. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Uram, megtorlás Istene! Megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva! Emelkedj fel, földnek bírája, fizess meg a gőgösöknek tetteikért! Uram, meddig fognak a bűnösök, vígadni? Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, kérkednek a gonosztevők. Tiporják, Uram, népedet, nyomorgatják örökségedet, gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, megölik az árvákat. Azt gondolják, nem látja az Úr, nem vezi észre Jákob Istene. Térjetek észhez, ti ostobák a nép között, ti esztelenek, mikor jön meg az eszetek? Aki a fület alkotta, az ne hallana? Aki a szemet formálta, az ne látna? Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne? Hiszen ő tanítja ismeretre az embert. Az Úr tudja, milyen hiába valók az ember gondolatai. Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, és megtanítasz törvényedre, hogy megóvd a rossz napoktól, míg a bűnösöknek megássák a sírját. Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét, mert diadalra jut még a jog, és azt követi minden tiszta szívű ember. Ki kell védelmemre a gonoszok ellen? Ki áll mellém a gonosz tévőkkel szemben? Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a csend honában laknám. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélő székével, mely a törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő? Az igaz emberek életére törnek, az ártatlan embert elítélik. De nekem, az Úr a váram, Istenem az oltalmam és kősziklám, ellenük fordítja saját gazságukat, megsemmisíti őket saját gonoszságuk által, megsemmisíti őket Istenünk, az Úr. Isten kegyelme maradjon velünk, hogy érthessük hozzánk szóló üzenetét, hozzánk való jóságát. Gyertek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Boldog az a nép, amely te néked és te előtted tud örvendezni, dicsőséges mennyei édesatyánk. Még akkor is boldog ez a nép, ha megfenyíted bűneiért, hiszen tudja ez a nép, és tudjuk, hogy mindezt javunkra teszed, hogy tisztogassál bennünket, hogy még jobban elmélyítsed hozzád és veled való szövetségünket. Így köszönjük meg neked azt, hogy ezen a mai napon együtt lehetünk a te színed előtt, és szeretnénk te benned megtalálni a mi örömünket, te benned és te általad megvigasztalódni. És hogyha a te büntetésedet hordozzuk életünkön, szeretnénk hozzád jönni, és te veled mélyíteni el kapcsolatunkat, hiszen ezért fenyítesz bennünket. Légy segítségül nekünk, Urunk, hogy így tudjunk ezen a mai órán is tere át figyelni, előtted állva magunkat, te előtted megnyitni, szívünket, lelkünket, egész életünket neked odaadni. Köszönjük, hogy jó vagy te. Köszönjük, hogy hű vagy önmagadhoz. Köszönjük, hogy nem hagyod cserben tieidet. Köszönjük, hogy gondot viselsz mindazokra, akik téged szeretnek. Ezekbe az ígéreteidbe, kijelentéseidbe kapaszkodva jövünk most is a te színed elé. És így várjuk a te áldó, erősítő, eligazító szavadat. Bizony, jöjj és légy segítségül nékünk. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására készülve folytassuk imádságunkat. A 235. dicséretünk első, valamint negyedik versét énekelve. A 235. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Kedves testvéreim, Isten igéjét a példabeszédek könyvének 22. fejezetéből, a 28. versből olvassuk-e mai vasárnapon is. A példabeszédek könyvének 22. fejezetében, a 28. versben ezeket találjuk megírva. Ne mozdítsd el az ősi határt, melyet őseid jelöltek ki. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a reformáció havában a harmadik vasárnap veszük elő Isten igéjét a példabeszédek könyvéből, és hallgatjuk, és próbáljuk megérteni, mit is jelent ez az üzenet. Ne mozdítsd el az ősi határt, melyet őseid jelöltek ki. Elmondtuk azt, hogy nem csak a fizikai kijelölt határokra vonatkozott, amelyet a honfoglaló népnek az akkori vezetők kijelentettek és megszabtak, hanem átvitt értelemben ez az ige arra is figyelmeztette a zsidó népet, hogy az az ember, aki Istent tiszteli, tiszteletben tartja Isten végzéseit is. És a Isten végzése volt az, hogy az ősi határokat ott húzzák meg Kánaán földjén, ahova azok kerültek, akkor ezeknek a megváltoztatása az Isten felé való tiszteletlenség. Ezért is figyelmeztet arra a Szentíró, ne mozdítsd el az ősi határokat, ezzel is adjál bizonyságot arról, hogy te Istent az ő végzéseiben, végzéseiért tiszteled. Azt gondolom, és erről is szóltunk, hogy minden időben hitünknek és a kereszténységünknek próbája is az, hogy az Isten által kijelölt határokat óvjuk-e gondolkozásunkban, életünkben pedig alkalmazzuk-e. Így szóltunk a Szentírással, Isten kijelentésével kapcsolatosan is, amely egy nagyon fontos határkő, mondhatnánk az alfája és az origója az Istennel való kapcsolatunknak, hiszen nem csak Isten és ember, hanem ember és ember viszonyában is kijelenti Isten azt, amit tőlünk kíván. Szóltunk arról, hogy az embernek szüksége van Isten szavára, ez a szó önmagában tökéletes, elégséges, hiszen a Szentlélek által magának az üdvösséges, Istennek tetsző hit forrásává lesz. Azonban, miközben általánosan mindezt elmondjuk a Szentírásról, és azt mondjuk, hogy az Isten által megszabott határoknak alfája és omegája, beszélnünk kell arról is, hogy miközben a Szentírásnak a tiszteletet megadjuk, és ezzel az Isten felé való tiszteletünket is kifejezzük, mit is tanít nekünk a Szentírás? Mit is tanít a Szentírás? Ezen a mai napon szeretnék néhány olyan dolgot idehozni a testvérek elé, ami mindannyiunk számára fontos, lehet, hogy ismert is, de szeretném, ha ma újra azt tudnánk átgondolni itt együtt, hogy vajon azokat a határokat, amelyeket Isten kijelent, tiszteljük-e, tiszteletben tartjuk-e ma 2017-ben életünkben. Ezért vizsgáljuk ma azt, hogy mit tanít a Szentírás rólunk emberekről. Most magunkról lesz szó elsősorban, de úgy, ahogyan a Szentírás beszél nekünk, rólunk. Fontos kérdés ez, még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy hát én mindent tudok magamról. Hát én mindent tudok az emberről. Olyan jó lenne most, ha odafigyelnénk arra, hogy Isten igéje mit mond nekünk magunkról, és mit mond általában az emberről. Mert egy igen fontos kérdés az, hogy hogyan értelmezzük magunkat. Vagy így fejezem ki, hogy milyen önazonosságunk van. Ha meghasonlik valaki, azaz ha nincs helyes képe önmagáról, ha nincs helyes önazonossága, akkor az ilyen embernek nincsen jelene, és nincsen jövője sem. Ez egy nagyon fontos dolog. Jézus azt mondja Máté evangéliumában, de több evangélista is följegyezte ezt, egyszer így szólal meg, minden ország, amely magával meghasonlik, elpusztul, és egy város vagy háznép sem állhat meg, amely meghasonlik magával. Jézus arról beszél, hogy ha nincs helyes önazonosságunk, akkor elpusztulunk, és nem állhatunk meg. És ezért nekünk keresztényeknek is fontos kérdés kell, hogy legyen az életünkben az, hogy hogyan értelmezem magamat, hogyan azonosítom magamat. Persze sokféleképpen megtehetjük ezt, ezekben a napokban azonosítjuk magunkat, mint magyarok, mint hazafiak, azonosítjuk magunkat, remélem, és ahogy a templomban ülő korosztályt elnézem, mint férfiakat és mint nőket. Tudjuk magunkat így azonosítani, mint budapestieket, mint az agglomerációból jövőket, mint fiatalt, mint nyugdíjast vagy öreget, mint egészségeset, mint beteget. De ezek mind-mind csak apró részek. És döntő kérdés az, hogy önmagunkat ezeken túl hogy tudjuk azonosítani, és hogyan értelmezzük a mi létünket itt a Földön. Nos, Isten igéje erről is beszél nekünk, megtanít bennünket egy helyes önértelmezésre, és azok az igazi keresztények, akik Isten kijelentésének adnak igazat. Majd látni fogjuk, hogy az Istennek igazat nem adó ember még Isten kijelentését ebben a tekintetben is megkritizálja. És azt mondja, hogy nem az az igazság, amit Isten kijelent rólunk emberekről, hanem az az igazság, amit mi gondolunk magunkról. Amikor kutatjuk tehát azt, hogy kicsoda az ember, és kik vagyunk mi, akkor rögtön Mózes első könyvének első fejezeteiben egy olyan dologra bukkanunk, ami nekünk keresztényeknek nem idegen, mások ez ellen tiltakoznak, de Isten úgy jelenti ki, hogy mi emberek Isten teremtményei vagyunk. Ez egy nagyon fontos dolog, amikor az ember az önazonosságát keresi, hogy tudja azt, hogy honnan jövök. Persze vissza tudjuk a mi múltunkat követni, apánkig, anyánkig, jobb esetben nagyapánkig, nagyanyánkig, de ők is jöttek valahonnan. Ők is jöttek valahonnan, és nagy kérdés, hogy látjuk ennek a sornak a végét. Hát a Biblia elmondja, hogy mi van a sor végén, pontosabban, mi van a sor elején. És úgy fogalmazza meg, hogy az ember, te meg én, Isten teremtményei vagyunk. Tudom, hogy ismeritek ezeket a szentírás béli részeket, de engedjétek meg, hogy felolvassam nektek, mert a szokásunk szerint általában a könyveknek mindig a hátulját olvassuk el. Keressük a végén, nem, hogy na, mi lesz ennek a vége, érdemes-e végigolvasni, vagy sem. Olvassuk a Bibliát csak a kezdetektől, mert akkor fogjuk egyáltalán érteni, hogy mi van benne később, ha tisztában vagyunk azzal az alappal, amivel a Biblia, a kijelentés elkezdődik. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok és sokasodjatok. Töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten, Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és a földi csúszómászóknak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. Tehát a Szentírásban, ahol Isten arról beszél, amit mi nem tudunk, Isten azt mondja, és azt jelenti ki, hogy az ő teremtményei vagyunk. És amikor elolvassuk ezt a néhány mondatot itt, akkor látjuk azt, hogy a teremtésen belül is sajátságos helyzete van az embernek. Mert azt olvastuk itt többször is, hogy Isten elhatározta, és végül így is hajtotta végre, hogy az embert a maga képmására teremti. Ennek a nagyon egyszerű, mondhatnám vulgáris értelmezése, hogy tudnék az ember Isten képmása, abban nyilvánul meg, így próbálja föloldani a mai ember, hogy Istent egy idős, ősszakálló embernek festi le. Hát, ha Isten a maga képmására teremtett bennünket, akkor bizony hosszú idő telt már el a teremtés óta, és biztosan az Isten olyan, mint mi, de akkor viszont már nagyon öreg kell, hogy legyen. Hát ez ennek a szónak, hogy Isten a maga képmására teremti az embert, egy igen egyszerű értelmezése, ezért is mondom, hogy egyfajta vulgáris értelmezése, szeretném, ha testvérek azért ennél messzebbre jutnának. És nem erre gondolnánk, amikor ezt olvasjuk a Szentírásban, hiszen itt részletez egy-két dolgot Isten, hogy ez a kép mássága az embernek miben is állott. Tulajdonképpen arról beszél, hogy Isten hatalmat adott az embernek. Ugye azt olvassuk, hogy amikor megteremti Isten az embert, akkor azt mondja, hogy uralkodjon. Hatalmat adott neki az ember, Isten. Aztán azt is tudjuk, hogy Isten akaratot adott az embernek. Ez majd később derül ki a Szentírás történetében, hogy van akarata az embernek. És az is kiderül, hogy Isten szabadságot adott az embernek. Testvérek, ezek olyan dolgok, amelyekben megfogalmazódik az ember Isten képűsége. Hiszen Istenről úgy beszélünk mindannyian, így is szoktuk talán megszólítani őt az imádságunkba, hogy minden ható Isten, minden hatalommal bíró Isten. Ebből a hatalomból Isten adott az embernek. Azt mondta, uralkodjál, hajtsd az uralmad alá, tied. Istennek van akarata. Minden az ő akarata szerint megy végbe ebben a világban. És lássátok, az ember Isten képűsége az, hogy Isten adott az embernek is akaratot. Az ember dönthet. Isten szabadságban lakozik. Ha nem volna szabad, akkor nem volna mindenható. Akkor valamilyen irányítottság alatt lenne. És akkor már nem mondhatnánk rá, hogy mindenható, de Isten szabad. És lássátok, az első embert is Isten szabadnak teremtette. Megmondta Ádámnak és Évának, hogy mit kell tenniük a földön. Nem kényszerítette őket, nem azt olvasjuk, hogy Isten kényszerítette Ádámot és Évát, hogy műveljétek a földet, nevezzétek el az állatokat, stb. Stb. Hanem Isten ezt elmondta, hogy ezt tegyétek. És az ember mit csinált? Szabadon, mivel szabad volt, engedett Istennek. Aztán az is fontos dolog a teremtettségünkre nézve, hogy Isten az embert testé és lélekké formálta. Testvérek, ma, amikor az önazonosságunkat kutatjuk, akkor hatalmas tudományág fejlődött ki, amely próbálja valamilyen módon meghatározni az embert. Mi az ember? A Biblia, Isten kijelentése a teremtés történetben nagyon egyszerűen és végtelenül direkt módon beszél nekünk arról, hogy az ember test és lélek. Az első Mózes könyvéből, Mózes első könyvének második fejezetében, ugye a 7. versben ezt olvassuk, azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet lehelletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lényé. Magyarán arról beszél ez az írás, ez a kijelentés, hogy az ember egy összetett lény, van mindannyiunkban valami látható dolog, ez a mi testünk, testnek nevezi a Biblia, azt is megmondja, hogy ez honnan ered, így mondja, hogy a föld porából formált bennünket Isten, és van bennünk valami láthatatlan dolog is, ami nem azt jelenti, hogy nem létező, hanem azt, hogy számunkra láthatatlan, kezeinkkel megfoghatatlan, ez pedig a lelkünk. Az ember ebből a találkozásból, a láthatónak és a láthatatlannak a találkozásából lett, mivé, így olvastuk, élő lényé. Élő lényé. Az ember Isten teremtménye. Test és lélek. Amikor azt mondja a Szentírás, hogy ne mozdítsuk el az ősi határokat, akkor nagyon fontos, hogy önazonosságunkat keresve, legelőször is mindig így tekintsünk önmagunkra, hogy a mi eredetünk Istentől van, Isten az, aki teremtett testet és lelket adott nekünk. A második dolog, amit szeretnék elétek hozni, a Szentírás kijelentése arról is szól, hogy az ember csak az Istennel való helyes viszonyban lehet azzá, akivé Isten eredetileg teremtette, azaz dicsőséges képmásává. Mert hogy mit olvastunk itt? Hogy Isten azt mondta, hogy a képmást alkossunk, a magunk képére alkossuk meg az embert. És ez azt jelenti, testvérek, hogy mivel Isten a teremtésben egy képmást alkotott, azt üzeni nekünk, hogy az ember Istennel függő viszonyban van. Istentől függő viszonyban lehet Isten dicsőséges képmásává. Magyarán ez egy feltételes dolog. Akkor lesz az ember Isten dicsőséges képmásává, ha az eredetivel, Istennel kapcsolatban marad. Úgy látjuk a teremtés történetben, hogy ez így is valósult meg. Amíg Ádám és Éva Istennel helyes kapcsolatban volt, addig Isten dicsőséges képmásai voltak a földön, a teremtettségben. Egy dolgot mondok, testvérek, amit mindannyian tudunk, hogy nem volt szégyelni valójuk. Nem volt szégyelni valójuk. Ami dicsőséges, ami szép, azon nincs szégyelni való. Amíg az ember Istennel helyes viszonyban volt, addig nem volt szégyelni valója. Ez nagyon fontos dolog, hogy hogyan és mint is valósul meg ez az Istennel való függő viszony. Úgy valósul meg, hogy Isten nem csak hatalmat adott az embernek, hanem azt is mondta az embernek, hogy hogy tud ezzel a hatalommal helyesen élni. Abban valósul meg, hogy Isten társkapcsolatot adott az embernek. Azt olvasjuk itt a teremtés történetben, hogy látta Isten, hogy Ádám egyedül van, nem jó neki egyedül, és megteremtette mellé Évát, akit tudott szeretni, akivel helyes és harmonikus kapcsolatban volt. És az ember addig hordozta Isten dicsőségét, amíg a jót, amit Isten eléje adott, szabadon választotta. Szeretném, ha megértenétek azt, hogy az a gondolat fölmerült bennünk, hogy hát akkor Isten mégiscsak kényszerítette az embert. Mégiscsak valamilyen módon befolyásolta az embert. Az ember Isten dicsőséges képmása volt itt a földön, mert helyesen élt a hatalommal, úgy, ahogy Isten elvárta tőle, de szabadon tette. Aztán, amikor már nem akart úgy élni, azt is szabadon tette. Nem volt tehát az első ember determinálva. Ahogyan mondtam az imént, nem volt kényszerítve. Nem volt Istentől elrendelve, hogy csak ezt teheted és semmi mást. Az ember harmóniában tudott élni a másikkal, Ádám Évával, és a jót szabadon tudták választani. Testvérek, fontos dolog, hogy amíg ez volt az életükbe, addig Ádám és Éva boldog emberek voltak. Az, hogy ők Isten dicsőséges képmásai voltak, azt jelentette, hogy Isten minden attribútumát, ami Istent jellemzi, ők maguk is tapasztalták. Örvendező emberek voltak, boldog emberek voltak. A Biblia Istent mondja boldognak. Isten mondja szeretetnek. Az ember mindezt tapasztalta. Azonban azt is meg kell jegyezzük, amikor az önazonosságunkat keressük, harmadszorra, hogy az ember ma nem az, akivé eredetileg formálta az Istent. Na most az nagyon fontos, hogy mit értünk ez alatt, és ezért is hozom ide elétek, mert nem az változott meg, hogy az embernek ma már nem ott van a füle, ahol eredetileg Isten teremtette. Vagy az embernek a lábából kéz lett, nem ebbe van a változás. Az ember ugyanaz maradt. Még abban is ugyanaz maradt az ember, hogy ma is test és lélek. Annak ellenére, hogy sokszor szokták mondani emberekre, hogy lelketlen. Hogy ennek nincs lelke. Az ember ebben az értelemben ugyanaz maradt. Azonban valamiben mégis megváltozott, ami elüt az eredettől. A kijelentés pontosan arra ad magyarázatot a teremtés történetben, hogy az ember miért boldogtalan. Hogy az ember miért önző. Hogy az ember miért gyilkos, és lehetne sorolni. Pontosan erre ad nekünk magyarázatot a teremtés történet. Minden elmélet, a legismertebb az evolúciós elmélet, amely magyarázza az embert, erre a kérdése nem tud választ adni. Erre nem tudnak a tudósok választ adni. Azt mondják, ezt tanították neked és nekem, hogy a Földön az evolúció miatt minden a jó irányba fejlődik. Mindig a jó és a tökéletes irányba történik fejlődés. Azt mondja az evolúció, hogy ami nem alkalmas az életre, ami nem olyan magas szintű, az a szelektálódik. A jobb felé haladunk. De testvérek, ez az elmélet nem ad arra választ, hogy az ember miért boldogtalan. És hogy az ember miért egyre boldogtalanabb. Gondoljátok végig, ha évmilliók alatt az ember mindig a jobb irányba fejlődött, és azt mondjuk, hogy te meg én, most mi vagyunk a csúcs intézmény a Földön, akkor hadd kérdezzem meg, hogy az ember érzelemvilága miért nem fejlődött ezzel arányosan? Hát ha évmilliók alatt a mi testünk így tudott fejlődni, akkor hogy van az, hogy mi boldogtalanok vagyunk? Hát akkor nem azt kellene, hogy az ember már testileg is úgy nézzen ki, hogy ahogy szoktuk mondani, hogy fülig ér a szája? Nem? Hát akkor az ember a boldogtalanságból is érzelmileg is kellett volna, hogy a boldogság irányába fejlődjön. És a boldog ember sokat mosolyog, és ez elhatott volna mi testünk, és ma ekkora szájjal élne itt mindenki, amíg mindig fölfelé kanyarodik, mindig mosolyog. Nem? De gondoljátok végig, hogy az ember nem boldog, Az ember nem örül, és úgy tűnik, hogy egyre boldogtalanabb az ember. Nos, a Biblia ad erre magyarázatot, hiszen azt mondja a kijelentés, hogy a bűneset az Istennel megszakított kapcsolat kezdete, az ember tragédiája, lelki tragédia, amely elhat a testre is. Azaz, azt mondja a Szentírás nekünk, azt jelenti ki, hogy az ember függetlenítette magát Istentől. Tehát az a függőségi viszony, amelyben az ember Isten dicsőséges képmása megszakadt. És mivel az ember függetlenítette magát Istentől, ezért ma már nem az, aki a teremtés eredetében volt. Sok teológiai vita folyik erről, nem akarlak ebben most benneteket beleavatni, hogy az ember most nem képmása már többé Istennek, vagy csak megromlott képmása Istennek, vagy mi is van az emberrel. Azt gondolom, ez valami olyan mély szint, ahol lehet filozofálgatni, de egy dolgot mindannyian megértünk, akár képzettek vagyunk teológiai, akár nem, hogy a bűneset Istentől való elszakadást jelentett. Ezt nem titkolja a Biblia sem. Azt mondja, hogy Isten az embert kizárta az Édenkertből, abból a kertből, ahol egyébként Isten járni, kelni szokott, és az emberrel szokott beszélni. Isten és az ember közötti kapcsolat megszakadt. Ezt nem Isten akarta, ezt az ember a maga szabad akaratából munkálta, döntötte, függetlenítette magát Istentől, így a teremtés eredetisége megromlott, tönkrement. És az ember ma nem az, akivé eredetileg Isten formálta. Nagyon fontos dolog az, és ez a negyedik dolog, amit most megemlítek közöttetek, hogy mindezektől függetlenül Isten nem változott meg. És ez nekünk embereknek, akik magunkat azonosítjuk, nagyon fontos, hogy megmaradjon a gondolataink között, a hitünkben, hogy az ember változott meg, Isten nem. Az ember szakította meg a kapcsolatot Istennel, de ettől Isten nem lett mássá. Isten nem adta fel a célját az emberrel kapcsolatosan, hogy tudnélik az embert a maga dicsőséges képmásává tegye itt a földön. És a Szentírás erről beszél nekünk, hogy mit tett Isten ezért, hogy az ember és az ő kapcsolata végül mégis helyreálljon, és az ember lehessen eredeti Isten terveknek megfelelően dicsőséges képmássá. Mindezekről lett, azt mondjátok, no, ezt már tudjuk, hiszen a KT-n ezt tanultuk, a konfirmációnkon erről tettünk bizonyságot, láttuk már a Biblia első lapjait, szeretném kérdezni, hogy ha tudod is, hiszed ezt, testvér? Így azonosítod magadat? Így azonosítod magadat? Úgy azonosítod magadat, hogy te Isten teremtménye vagy? Úgy azonosítod magadat, hogy a boldogság, amire vágyakozol, a szeretet, amire vágyakozol, a békesség, amire vágyakozol, azért nem a tied, mert nem vagy Istennel helyes viszonyban. Úgy azonosítod magadat, hogy nem vagy az, akinek Isten eredetileg teremtett? Legyen ez mindannyiunk számára ma olyan fontos kérdéssé, hogy ha nem helyes a mi önazonosságunk, akkor Jézus Krisztus szavával élve elpusztulunk, nem állhatunk meg. Nem állhatunk meg. A világ ma ezt a határkövet, ezt a határt, amit Isten igéje kijelent és kijelöl számunkra, állandóan el akarja mozgatni. Nektek és nekem is kísértésem, hogy engedjünk a világ gondolatainak, és elmozdítsuk ezeket a határokat. De halljátok Isten igéjét, amelyik azt mondja, ne mozdítsd el az ősi határt. Ha a Biblia ezt mondja, ha a Bibliában Isten beszél hozzád és hozzám, akkor ne variálj, adj Istennek igazat. És ha azt mondod, hogy te hívő keresztjén vagy, ez addig igaz, amíg ezeket a határokat nem bolygatod, hanem elismered és tiszteletben tartod, mert ez az Isten tisztelete. Testvérek, félreértés ne legyen. Aki az Isten által kijelölt határokat bolygatta, az annak adta bizonyságát, hogy az Istent semmibe veszi. És az az Isten ezt nem hagyja szó nélkül. Az az ember pedig ennek a konzekvenciáit le kell, hogy vonja, aki bolygatja az Isten által elrendelt határokat. Miért mondom ezt? Csak néhány képet hozok ide elétek. A múlt héten hallottam a rádióban egy riportot, egy műsort, amelyik egy különös történetet tárt föl, de ez a történet gyakorlatilag pontosan arról beszél, hogy mi emberek milyenek vagyunk, és merre felé halad ez a világ. Egy fotóművészről szól ez a történet, aki majmokat fotózott hosszú időn keresztül, és a majmok csapatban élnek, követte őket. Tudjátok a majmokról, hogy általában kíváncsi állatok. És mivel ez a fickó mindig ment a majmok után, követte ezt a csapatot, hát valamiféle kapcsolat alakult ki közöttük, ott volt a fényképezőgépe, és a majmok a nagy kíváncsiságukban megtanulták, hogy hogy kell a fényképezőgépet elsütni. És fényképeket készítettek a majmok. Már végén neki nem kellett oda menni, oda mentek az automatikával, babrágattak kicsit, azt elsütötték a fényképezőgépet. Na most ez a fotóművész ezeket a fotókat közzétette. Hát azt gondoljuk, hogy ez jó dolog, érdekes dolog. Igen ám, de megjelentek állatvédő emberek, akik azt mondták, hogy ez a fotóművész nem jogosult a jogdíjakra, mert a fotókat nem ő készítette, hanem a majmok. És azt mondták, hogy a jogdíj a majmokat illeti meg. Hát egy olyan pereskedés kezdődött ebből, ami hát egyelőre nincsen lezárva. Ha van néhány defektes dolog itt, hogy a majmok adtak-e megbízást az állatvédőknek arra, hogy az ő jogaikat képviseljék, hát erről nincs papírjuk az állatvédőknek. Ők önszorgalomból álltak a majmok mellé. De hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy nagyon jól beszél ez a történet arról, amivel tele van a világ körülöttünk, hogy az ember és az állat egyenrangú, sőt egyenjogú ebben a világban. Az ember elmozdítja az ősi határokat. A teremtés történet nem arról szól, hogy az ember és az állat egyenlő jogú, és hogy az ember és az állat egyenlő rangú ezen a földön. Jól vigyázzatok, amikor elkezditek az állatvédelmet támogatni. És tudom, hogy most sokan meg fogtok engem kritizálni. Jól vigyázzatok, amikor odaadjátok a pénzeteket állatvédő egyesületeknek, mert ez a történet arról szól, hogy igen, akkor az állatok egyenjogúak és egyenrangúak velünk. Az ősi határkijelölés Isten részéről arról szólt, hogy nem. Hogy nem. Ha állatot tartasz, tartsa tisztességgel. Nem vagy rá kötelezve. Tartsa tisztességgel. Úgy azzal a tisztességgel, ami egy állatot megillet. De az állat nem lesz soha egyenjogú és egyenrangú te veled. Isten kijelölte a határt. Lehet keresztbe menni, az ember megmásíthatja a dolgokat. Kérdés, hogy ez a javunkra van, vagy nincs a javunkra. Képzel csak el, amikor a közeljövőben a macskád majd beperel, mert te nem viszkasszal etetted, hanem egy olcsóbb macska eledellel. És erre az ő egészsége ráment, és a 9 életéből csak 6-ot tudott megélni. Persze nevetünk rajta, én is karikírozok. De ha az ember oda tudott állni a majmok pártjára, s perelni tud a majmok nevében, ki garantálja, hogy holnap nem áll valaki oda a macskád oldalára, s nem fog perelni veled szemben. Gondoljuk mindezt át. Amikor, másik kép, a gondjaid okát keresed. Amikor orvosolni akarod a gondjaidat, akkor hadd kérdezzem meg, nem mozdítottad el az ősi határt? Hiszen mit szoktunk tenni, amikor gondjaink vannak? Persze megtesszük azt, ami fontos, hívjuk a mentőt, vagy elmegyünk az orvoshoz. De szoktunk arra gondolni, testvérek, hogy gyakori gondjainknak oka lehet az Istennel való helytelen kapcsolatunk? Szoktunk arra gondolni, hogy elcsendesedjünk, amikor egy újabb gyógyszert már megint fölírnak, és elgondolkozunk azon, hogy Uram, jól van minden az én életemben? Biztos, hogy mindent úgy csinálok, ahogyan te előtted az kedves? Ma a világ gyártja a beteg embereket. És tudjátok, hogy miért gyártjuk a beteg embereket? Azért, mert az Isten által kijelölt határokat semmibe vesszük. Semmibe vesszük. Az ember nem uralja a természetet, hanem kifosztja és kihasználja. Az ember nem életet él, hanem gyors vonat sebességével szágult keresztül, tűzön, vizen. Nem úgy élünk, ahogy Isten azt eredetileg mondta, ahogy Isten arra bennünket eredetileg teremtett. Tudjátok, nincs időnk a templomra. Nincs időnk Istenre, nincs időnk imádkozni. Nincs időnk az Istennel való kapcsolatra. Az ember csak az Istennel való helyes viszonyban lehet azzá, akivé Isten teremtette. És ha sokat nyüglődsz, a bajlódsz a családoddal, az emberi kapcsolataiddal, a gyerekkel, a feleséggel, a férjel, a nagyszülőkkel, a szülőkkel, a szomszédokkal, akkor hadd kérjelek arra, testvér, hogy csendesedj el Isten színe előtt. És vizsgáld meg azt, hogy ővele milyen kapcsolatban vagy. Tiszta, szent a te kapcsolatod Istennel? Ha úgy van, akkor nyilván van tovább lépés, van folytatás. Ha nincs úgy, akkor kezd ott. Mert nem fog más segíteni. Tudjátok, a legtöbb gyógyszer úgy működik, hogy tompít. Tompít. Nem megszünteti a dolgokat, hanem kicsit gátolja azt, hogy ez eljusson az agyadig. Nem megoldás. Sok mindenre nem megoldás a gyógyszer. Van, amire igen, de sok mindenre nem. Ami miatt a mai ember gyakran a gyógyszerhez nyúl. Arra nem megoldás. Arra egy megoldás van, hogy komolyan veszed azt, amit Isten az ő igéjében elmondott, hogy te csak az ő tőle való függésben lehetsz boldoggá. Te csak az ő tőle és az ő vele való függő viszonyban élheted meg harmóniában az emberi kapcsolataidat. Hogy te csak akkor tudsz szeretetteljes ember lenni, szerethető ember lenni, ha Istennel rendezed a kapcsolatodat. Hadd hívjalak, kérjelek, bátorítsalak benneteket, ahogyan az ige is mondja ezt, hogy menjünk be az Isten szent helyébe, menjünk be a vele való csendességbe, és vizsgáljuk meg az életünket ebből. Talán sok problémánkra megkapjuk a választ, aminek ott van az eredője, hogy elmozdítottuk az ősi határt, nem adtam meg Istennek azt, ami az Istené. És aztán eldől egy dominósor. Fölállítgathatsz 2-3-at a végén. Amíg az elejét rendben nem teszed, addig nincs gyógyulás, nincsen boldogság és nincsen öröm. Végül, mivel azt hirdettem nektek, hogy Isten nem változott meg, azzal zárom ezt a mai ige hirdetést, hogy az ősi határkő arról szól, hogy bízzál Istenben. Ne önmagadban bízzál, bízzál Istenben. Te már elrontottad, el is fogod rontani, De van valaki, aki nem változott meg, Isten, és ha valahol kapaszkodót keresel, akkor fordulj oda Istenhez, ő benne bízzál. Mert ő az egyetlen, aki nem változik, aki mindig ugyanaz marad, aki kiszámítható, aki nem adta föl a célját veled és velem kapcsolatosan, és kész téged és engem az ő dicsőséges képmásává tenni itt a földi életünk folyamán. Adja meg Isten, hogy így találhassunk őhozzá, s ha elmozgattuk is az ősi határokat, rendezzük csak vissza gondolatainkat, életünket, beszédünket mindehhez. Amen. Gyertek testvérek, a 215. dicséretünk első két versét énekeljük most. A 215. dicséretünk első két versét, az első vers így kezdődik, eltévedtem, mint juh. Elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy emlékeztetsz bennünket, hogy minden kijelentésednek megkérdőjelezése, a te igaz voltodnak megkérdőjelezése, ami vesztünkbe és a tragédiánkba vezet. És köszönjük neked, hogy arra is bátorítasz, hogy aki tiszteletben tart téged, a te kijelentésedet, annak az életében ott vagy, és ott a te áldásaid jelenléte örömet és boldogságot hoz, szeretetet, hitet. Kérünk téged, hogy légy segítségül nekünk, hogy mindezt megértsük, és ennek tükrében tudjuk újra és újra mérlegre tenni mindazt, amit gondolunk te rólad, és ahogy ma emlékeztettél, mindazt, amit gondolunk magunkról. Bocsáss meg nekünk azt, hogy ha mindenki mást rossznak is, magunkat mégis jónak tudjuk látni. Bocsáss meg nekünk azt, hogy nem hisszük el, hogy te reád van szükségünk, mert te vagy a kulcsa, ami boldogulásunknak itt a földön, és a halálunk után. Bocsáss meg nekünk, ha nem hiszük el azt, hogy a tiéd vagyunk, a te teremtményeid vagyunk. Irgalmaz nekünk, Urunk, hogy miközben a kezünkbe adtad a megoldást, el ne vesszünk. Miközben itt van a kulcs a te kijelentésedbe, mindahhoz, amire vágyunk. Ó, Urunk, segíts, hogy ne halljunk meg boldogtalanul, s ne éljük le életünket boldogtalanul. Kérünk, hogy hallgass meg így könyörgésünket, és taníts, és vezess bennünket arra a hitre, amely téged tiszteletben tart, téged nem kritizál, s neked ad igazat. Kérünk, hogy így legyél és maradjál mindannyiunkkal, hogy gyógyulhasson a mi életünk, a mi kapcsolataink veled és egymással is. Kérünk téged mindazokért, akik nehézségbe jutottak, különös képen is kérünk egy kicsinke leányért, gyülekezetünk tagjáért, aki súlyos balesetet szenvedett és kórházba van. Urunk, emlékezzél meg róla, szüleiről, az egész családról, hogy ebben a nagy nyomorúságban és bajban hozzá tudjanak fordulni. Nálad keressék a jövőjüket. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy könyörüljél meg rajtuk, nyugtasd meg őket, és vedd körül, ha lehetséges, gyógyulással, fölépüléssel ezt a mi kicsiny testvérünket. Köszönjük neked újszülöttjeinket, köszönjük neked napi erőnket, amelyet adtál és adsz feladataink végzéséhez. Légy segítségű, hogy bármit teszünk, cselekedhessük azt a te dicsőségedre, és embertársaink javára. Amen.